Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus által ma is hálával megköszönjük azt neked, hogy ezt a hetet nem emberi meggondolás gondolta ki, szervezte meg, hanem te adtad ajándékba, te készítetted el, és te hívtál el bennünket. Köszönjük, hogy egész héten tapasztalhatjuk, hogy te vagy az, aki összeszerveztél csodálatos módon dolgokat. Köszönjük, Urunk, hogy ma is hálát adhatunk azért, hogy te őrzöd a gyermekeinket. Olyan csodálatos látni, hogy hogyan találnak barátokra, és hogy talán sokszor azt se tudjuk, merre vannak, de te mégis megőrzöd őket, és megsegíted őket. Hálával köszönjük, ahogy szólítottál, ahogy elkészítetted az igei üzenetet. Köszönjük a lelki beszélgetéseket. Köszönjük a csoportban a bizonyságtételeket. Köszönjük az egymással való beszélgetéseket. Köszönjük, hogy van idő formálódni és előrébb haladni. Köszönjük, hogy minden azért van, hogy még inkább veled járhassunk. Áldunk, Urunk, az ajándékokért, és áldunk azért, hogy egyedül veled és általad tudunk ezekkel jól élni. Kérünk, Urunk, hogy most is a te lelked által, te légy itt jelen közöttünk, te szólj, és te áld meg a délelőtti alkalmat, páros beszélgetést és a csoportbeszélgetést, a gyermekeinket ott a csoportokban. Amen. Azt a címet kaptam délelőtre, ezért ez nem olyan pontosan van felírva, hogy lelki. Ez a délelőtnek a címe. És a legelső gondolat, amin, ahogy imádkoztam ezzel a témával kapcsolatban, amit Isten elém hozott, az az a mondat, hogy mindannyian lelki életet élünk. Mindannyian. Akik itt vagyunk most ebben a teremben, akik itt vagyunk ebben a üdülőközpontban, akik itt vagyunk Balatonszárszón, vagy akármennyire tágíthatom még tovább ezt a kört, mindannyian lelki életet élünk. És akkor sokan esetleg megkérdezhetnék, akik már ismerik akár a gyülekezeti dolgokat, vagy amiről most itt bizonyságot teszünk, hogy én is, aki esetleg az elmúlt évben nem jártam templomba, én is, aki nem tartottam családi áhítatot, én is, aki nem olvastam Bibliát. Igen, mindannyian. Csak az az óriási nagy kérdés, hogy vajon milyen fokozaton éljük ezt a lelki életünket. Milyen fokozaton éljük a mi lelki életünket. Két kis példát hadd hozzak ide, amit olvastam. Úgy érzem, hogy nagyon jól bemutatja a fokozatokat. A férj hazaérkezik este az otthonába, késő este van már munka után, ilyen a beosztása, hogy este érkezik, és ekkor a feleség kigondolja, hogy menjenek el együtt bevásárolni. Egy nagy áruházba gondolhatjuk, hogy nem erre vágyott. A férj aznap este, de elmegy a feleségével, abba reménykedve, hogy ha ketten mennek, akkor hamar végeznek. De látja a nagyáruházban, hogy a felesége minden egyes sort apró részletességgel végigjár, és aztán különösen a fűszerek soránál megáll hosszú ideig, és már közel 10 perce nézegeti a fűszereket, olvasgatja hangosan, hogy bors, koriander, szegfűszeg, kömény, bors, koriander, paprika, szegfűszeg, kömény. Áll mögötte a férje, és 3 lehetőség közül választhat. Alapjában véve majd fölrobban, hiszen nem akart eljönni, hiszen nem érti, hogy mit lehet 10 percet tölteni a fűszeres polc előtt, és hát legszívesebben mondana egy olyan mondatot, ami úgy törne is ki belőle, hogy nem igaz, hogy nem tudsz már levenni egy fűszert, ezt most finoman fogalmazva, vagy ennél durvábban fogalmazva. Vagy a másik variáció az, hogy hogy esetleg egy kérdést tesz fel, hogy nem mehetnénk-e már tovább, és mondjuk az az indulat benne marad, és az autóban majd fog tovább robbanni egy következő helyzetnél, vagy pedig imádkozhat. Imádkozhat. És imádkozhat azért, hogy Uram, Te adj nekem türelmet, Te adj szeretetet a feleségem iránt, könyörülj meg rajtam, hogy tudjak egy olyan mondatot mondani neki, mondjuk például, hogy kedvesem, melyik fűszert keresed, elmegyek, és megkérdezem az eladót, hogy kifogyott-e, vagy van-e még. Az egészet azért akartam elmondani, mert a férj lelki életet élt, már az első pillanattól kezdődően. Akkor is, amikor föl akart robbanni. És akkor is, amikor a három lehetőség közül valamelyiket ott volt, hogy melyiket válassza. Szeretném kérdezni tőletek, hogy szerintetek ez a férj hitvalló keresztjéne? Mind a három lehetőség eszébe jutott, úgyhogy ebből talán, hogy látjátok. Nem hallom. Igen. Azért nem mindegy ez az igen, mert én beszélgettem már olyannal, aki azt mondta, hogy hát ha én belőlem ennyire elő akar törni az indulat, tehát hogy egyszerűen fölrobbannék, akkor egyáltalán keresztjén vagyok-e én. És hát ez az ember, aki ezt leírta, 20 éve keresztjén. És ráadásul keresztjén szolgálatban van, úgyhogy úgy írta le ezt a történetet egy keresztjén szolgáló. Vajon ez a fajta lelki élet mindig, meddig kísérje el az életünket? Hányszor megkérdőjeleződik, hogy nem kéne nekem már túl lenni ezeken a dolgokon, és már milyennek lenni, milyen lelki életet élni? Ezért is tettem fel ezt a kérdést. Vagy egy másik példa, a férj hazaérkezik 2 óra késéssel a munkahelyéről. A feleség otthon várta vacsorával, meg is beszélték, hogy hánykor fognak vacsorázni, és bizony 2 órája ül ott a nappaliban, és várja, hogy hazaérkezzen. Ahogy belép a férj, már rögtön izzik a levegő. A nő is, és a férfi is lelki életet él. A nő végig gondolja, ha szeretne, akkor ide telefonált volna. Ha szeretne, akkor időbe ide érkezik. Ha szeretne, akkor gondolna arra, hogy én főztem, és mit tettem érte. A férj rögtön megérzi a köszönésből, hogy mi a helyzet, és az első pillantásból, hogy mi a helyzet, és fölmegy a szobájába. És ő is lelki életet él. Ha szeretne, akkor megértene engem. Ha szeretne, akkor tudná, hogy nem az én hibám, hanem a főnök az, aki nem engedte, és már sokadszorra nem engedte, hogy időbe hazaérjek. Ha szeretne, akkor megkérdezné, hogy miért értél haza ilyen későn, nem rögtön indulatos lenne. És most megint ott a lehetőség. Mi legyen a tovább lépés? Lehet az a megoldás, hogy valamelyikőjük mond egy mondatot, csak egy olyan indulatos mondatot, amiből robban a levegő, bármelyikőjük, és oda van az este, vagy lehet a holnapi nap, minden esetre a testi dolog is, amiről tegnap szó volt egész bizonyosan. Vagy például fönnmarad a férj a szobájában, és már le sem megy vacsorázni, akkor nem aznap este fog robbanni a levegő, hanem lehet, hogy holnap. Vagy például lemegy ez a férj, és oda megy a feleségéhez, és azt mondja neki, hogy bocsáss meg, nem én akartam késni. Kezdjük újra ezt az estét. Megsimogatja, megöleli. Persze nyilvánvalóan lehetne sokféleképpen ezt a helyzetet megoldani, lehet úgy is megoldani, hogy már a feleség szeretettel várja, lehet úgy is megoldani, hogy hazatelefonál, tehát sok-sokféleképpen. Az egészet azért akartam elmondani, hogy lelki életet élünk mindenki, mindannyian. Csak az az óriási kérdés, hogy milyen szinteken. Lelki életet él az is, aki dúl, fúl és fölrobban, és tönkreteszi magát, a társát, vagy aki a lelki dolgait úgy intézi el, hogy leissza magát, és átszórakozza az éjszakát, hogy valamiképpen elüsse azokat a gondolatokat, amik ott vannak a fejébe, és lelki életet él az is, aki oda megy az Úr elé, imádkozik, és Isten előtt keres megoldást az ő lelkének a dolgaira. Érezzük bizonyosan, hogy mennyire nem ugyanarról beszélünk. És igazából ezt helyezte Isten a szívemre ezen a mai délelőttön, hogy amikor ezen gondolkozunk, hogy lelki, akkor erre hív bennünket újból és újból Isten, hogy lépjünk magasabb, lépjünk a legmagasabb lelki szintre. A legmagasabb lelki szint nyilvánvalóan, amikor Isten lelke tölt be bennünket. Amikor Isten lelke által éljük a mi életünket. Hogyha a Biblia lapjait végignézzük, ahogy tegnap András is mondta ezt kapcsolódóan, nagyon sokszor látjuk azt, hogy sokszor így fogalmazza meg a Biblia az ember életét, hogy lélek. Érdekes ezt végignézni. 70 lélek ment föl Egyiptomba, amikor József családjáról beszél az ige. Vagy 3000 lélek tért meg pünköstkor. Vagy minden lelket megtart az Úr, mondja ott Pál apostolon keresztül az Úr, a hajótörés előtt, mielőtt ott ugye kikötnének az apostolok cselekedetében. Milyen jó ezt látni, hogy a lélek, azaz egyáltalán az emberi élet, hogy élni tud. Én sokszor tévesen fogalmaztam így, hogy az ember testből és lélekből áll, mert hát ez nem egészen pontos megfogalmazás, nem két részből állunk, hanem az ember test és lélek. Elegyitt szétválaszthatatlanul test és lélek. Mindenütt ez jelen van a mi életünkben. Mennyire különbözik ez attól, amelyben én fölnőttem. Tehát én magam, Münich Ferenc gimnázium tanítványa, amely ma már Széchenyi gimnázium, volt Sztálinváros, Dunaújváros, ahol filozófián azt tanultuk, hogy az ember test, és anyag, és elmúlunk, és ennyi. A szocialista időszakban úgy pumpálták ezt belénk, és milyen csodálatosan teljes képet ad a Biblia az emberről. De egyáltalán nem mindegy, hogy az a lélek, amely bennünk van, az valóban milyen szinten van. És a Biblia megfogalmazza azt, hogy bizony mindannyian átélünk lelki dolgokat, minden ember, hitetlen hívő. Pár ilyen dolgot hadd idézzek, például a Példabeszédek 17 mondja, hogy a bánatos lélek a csontokat is kiszárítja. Minden ember átéli ezt. Vagy Jób fogalmazza meg így, hogy szorongat belül a lelkem. Ezt is minden ember átéli. Vagy az 51. Zsoltár töredelmes lelkét is. És milyen jó a töredelmes lélekkel és minden mással is Isten elé menni, ezt mondja az 51. Zsoltár, a töredelmes lélek a kedves áldozat, és Isten soha nem veti meg. Vagy a Példabeszédek 18-ban azt mondja, az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lelke összetörik, azt vajon kicsoda tudja helyrehozni. Tehát vannak olyan dolgok, amit minden ember átél a lelki szinten. De Isten bennünket, mindannyiunkat csodálatos, nagyobb, több úttal akar megajándékozni bennünket, akik Krisztusban vagyunk. Egy igét szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni az 1 Korintus 2-ből. Megint hadd kérjek valakit, aki segít az elolvasásban. Köszönöm.
Köszönöm. emberi bölcsességünkben is szabad van, ha a illetői tanításon lehet dolgokat, lehet emberek van. Nem lehet illetően pedig nem fogadja el Isten emberi dolgait, mert ezeket fogadnának nekünk, sőt, teljesen sem tisztelni. Mert csak lehet dolgok lehet adott a megtisztelni. Én jártesként nem fogadtam hozzá a tűz, szerti embereket, hanem a tűz, szertiekhez, mint Krisztusban is fogadott.
Mi keresztények, mi Krisztusban élők, nem csak a világ lelkét kaptuk. Nem csak az az emberi lélek lehet bennünk, amely minden emberben. Nem csak emberi megoldások szerint gondolkozhatunk, hanem Krisztusban. Amikor Krisztusnak adtuk az életünket, akkor Isten szent lelkét kaptuk. És ez nem egy új következő lépcsőfok a mi életünkben, tudjuk, hanem amikor Krisztusnak átadtuk az életünket, mindannyian vettük az Isten szent lelkét. És ebben a sokkal magasabb fokozatban lehetünk, élhetünk lelki életet. De óriási nagy kérdés, ugye, hogy valóban megüresítettük magunkat, átadtuk magunkat Krisztusnak. Mert mondjuk egy olajjal teli pohárba ugye nem nagyon lehet vizet beletölteni, mert kifolyna a víz. Először ki kell tölteni belőle, ami benne van, ahhoz, hogy betölthesse azt Isten lelke. És egyáltalán nem mindegy, hogy az a pohár, az csak egy picit van tele vízzel, ugye a víz is sokszor a lélek jelképe a Bibliában, ugyanakkor az olaj is, vagy pedig tele van az a pohár. Olyan csodálatos látni, ugye mindig visszatértünk a kezdetekhez, itt a délelőtti alkalmon. Isten lelkéről is azt mondja, hogy mielőtt megteremtetett ez a világ, ott lebegett a vizek fölött. És így indul el igazán ennek a világnak, a földnek a teremtése. És ebből a lélekből vehetünk, kaphatunk, mi töltekezhetünk be, azzal a lélekkel, amely megragadta a prófétákat, és megszabadította Isten népét. Azzal a lélekkel, amely szólt hatalmas üzeneteket adva a prófétákon keresztül. És azzal a lélekkel, amely kitöltetett pünköstkor minden keresztény ember szívébe. És nincs különbség. Ez az egyik legnagyobb örömhír, ami engem annyiszor átjárt, hogy nincs különbség szolga, szabad, zsidó és pogány és nő és férfi között, mert mindannyian ugyanannyira kaphatjuk a lelket és betöltekezhetünk vele. És ez a mi életünknek a legnagyobb lehetősége, aki által igazán lelkiekké válhatunk, aki által megnyílhat az a lehetőség az életemben, hogy ne pusztán azzal a szeretettel jöjjek a férjem, a családom, a gyermekem felé, ami belőlem fakadna. Mert belőlem pusztán annyi fakad, hogy szeretlek, ha te is szeretsz. Adok, amennyit te adtál. Adok, mert tőled kaptam, de ha nem kaptam, nincs. Hanem megnyílik az a forrás, az az isteni forrás, amelyen keresztül megindulhat például a kiváltképpeni út lehetősége, ahogy az 1 Korintus 13 fogalmazza, a szeretet gyümölcse. Az isteni szeretet kitöltetik a mi szívünkbe, és tudunk úgy adni, akkor is adni, ha ő nem adott, akkor is adni, ha ő éppen ellenséges, akkor is adni, ha én leszek az első, aki megelőzöm, akkor is adni, ha ő esetleg nem úgy reagál vissza, egészen még az ellenség szeretetéig is elvisz az Isten lelke bennünket. És a szeretet gyümölcsében megszületik a sok-sok másik gyümölcs. A türelem, a jóság, a hűség, az öröm, a szelídség, a mértékletesség, a szívesség, és sok-sok-sok további gyümölcse a mi életünknek. Hadd olvassunk egy bizonyságtételt erről, egy angol úriember hogyan írja le, hogy mi történt akkor az életével, amikor Krisztusnak átadta a szívét, lelkét, amikor Isten lelke betöltötte az ő életét, mi történt akkor vele? Röviden írja le, de olyan kifejező. Hadd kérjek egy felolvasást, Marika, szabad?
Én minden részben életem nem kaptam úgy magam, mert úgy gondolkodásmódot kell. Nem kaptam úgy beszélgésséget, de szavaimban pedig nem kaptam súlya. Nem új szárt kaptam, hanem új Bibliát.
Nem új szótárt kaptam, igen, ott kimaradt, nem te olvastad rosszul, kimaradt egy betű. Nem új szótárt kaptam. Nyugodtan olvassuk még, szemléljük újból ezeket a gondolatokat, mert nagyon sok minden van benne, és nagyon-nagyon jól leírja, mit jelent valóban Isten lelke által lelki életet élni. És hát olyan gyönyörűen benne van ebben az egész hitvallásban az is, hogy bizony mindezt kérnünk kell. Hogy mindezelőtt megnyitni magunkat kell. Hogy mindez nem megy magától, ahogyan most imádkoztunk ezért az alkalom elején, az énekekben. Újból és újból ez az én lehetőségem, hogy hívjam az Isten szent lelkét, hogy kérjem. És különösen azokban a pillanataimban az én életemnek, amikor tudom, hogy nehezebb szakasza jön az életemnek, ki tudja, én például esténként szoktam nagyon elfáradni, vagy a délutánokban, vagy amikor hazajönnek a gyerekek, vagy kinek, mikor, amikor újból és újból fontos még inkább behívni Isten lelkét, ami családi életünkbe, az én életembe, akkor bárhol, ahol vagyok, hívni őt, és kérni őt. Mert én magam is újból és újból ezt tapasztalom, hogy magamtól csak nagyon-nagyon alapfokozaton, nagyon kis dolgokat tudok megtenni. Arra nagy feladatra és küldetésre, amire Isten elhívott engem, csak az Isten lelkének segítségű hívásával tudok megállni. És ez egy folyamatos betöltekezés ő vele. Szeretnék még egy kicsit visszatérni erre a előző igére, egy pár gondolat erejéig, azért, mert látjuk itt ebben az igében azt, hogy Pál apostol, és nem csak ebben az igében látjuk, hanem például a római levélben is hosszabban olvashatnánk erről, hogy Pál apostol többszörös megkülönböztetést tesz abban a tekintetben, hogy milyen lelki életet élünk, és erre még egy picit szeretném, ha figyelnénk. Tehát lelki életet él az is, aki még nem ismeri Krisztust, ahogy erről beszéltem. Lehetünk a lelki dolgokban, akik már Krisztust ismerjük, kiskorúak, éppen csak elindulva ezen az úton, és lehetünk a lélekkel egyre inkább, egyre teljesebben betöltekezve. Keresi a mi magyar Bibliánk erre a szavakat. Az eredeti görögben ugye két szó is van a lélekre. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy, és ugyanez van az angol meg a német nyelvben is, hogy két szó is van. Mondjuk ugye a Geist és a Seele, vagy a Ghost és a Spirit. A magyar nyelvben csak ez az egy szó van a lélekre, hogy lélek. Ezért is van az, hogy ugye például a kisegyházak, akik olvastok esetleg az Óutcai testvérgyülekezettől könyveket, azok ugye például Szent Szellemet fordítanak, és a szelleme kifejezést használják arra, amikor olyan életet tudunk élni, amely Isten lelkétől, Isten szellemétől áthatott. Most, hogy így fogalmazom, hogy ők mondják. Azért teszik ezt, tehát ez valóban a igéhez ragaszkodó dolog, mert az eredeti görögben két szó van ebben a fölolvasott igében is, amikor ezt mondja Pál apostol, hogy ti lelkileg kiskorúak vagytok, akkor az a pszichikus élet. Amikor pedig azt mondja, hogy a Szent Lélekkel betöltött élet, az pedig a pneumatikus élet. Mi reformátusok azt láttuk meg, nem mi, vagy nem én, hanem ugye az elmúlt 100 évben ez már kérdés, ez a megfogalmazás kérdés, hogy a szellem azért az egy megterhelt szó, és a szellem sokkal inkább a szellemvilág jut róla eszünkbe, tehát hogy nem ennek a jó kifejezésére használatos, és ezért nem vette át a református egyház ezt a kifejezést, de mégis valami olyat akar ez érzékeltetni ezekben a könyvekben, és az evangéliumi kiadó műveiben, amelyen nagyon fontos lelkileg elgondolkoznunk, hogy valóban hol tartok, hogy élem az én lelki életemet, lelkiekben milyen szinten vagyok, és Isten újból és újból lelkiekben betölteni akar engem. Ezzel a csodálatos igével szeretném, ha betöltekeznénk, az Efézus 1-nek az elejét akár házi feladatként is végig olvashatnánk. Hadd kérjem valakit, Judit, fölolvasom. Ezzel kezdi Pál apostol az efézusi levelet, hogy szinte fölkiált, szinte hallja az ember, hogy óriásit kiált, és azt mondja, hogy óriási nagy csoda, és áldott az Isten, aki minden lelki áldással megajándékozott minket. Krisztusban, a mennyei világ minden lelki áldásával, minden a tiéd, aki Krisztusé vagy. Ez egy olyan óriási nagy ajándék csomag, amit csak az a kérdés, hogy mennyire nyitottál már ki, hogy mennyire a tied. Nem az a kérdés, hogy nem tudna Isten megadni neked, vagy hogy nem tudna még inkább betölteni, hanem az a kérdés, hogy mennyire nyitottad meg a szívedet, lelkedet előtte. És ahogy az előbb ezt mondtam, hogy ezt kérnünk kell, a másik fontos forrása ennek pedig az ige olvasásunk. Biztos holnap is lesz még erről szó, de mégis egy kicsit szeretném én is erről beszélni, hiszen Isten lelke Krisztushoz kötődik. Isten lelke nem új dolgokat akar nekünk, ami szívünkben elmondani, vagy megerősíteni, hanem mindazt, amit már Krisztus is elmondott. Krisztus munkáját akarja felerősíteni bennünk. És a hirdetett ige és a leírt igén keresztül tör át különösképpen az Isten lelkének a munkája a mi életünkben. Két igét szeretném, ha ezzel kapcsolatban felolvasnánk, ez az egyik. Kornél, elolvasod?
Nincs is jelentés elfoglalni, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást. Mert az eső és a hó lehűlőségből és nem szépkodott vissza, hanem megöltődés tőle, kerülődés, költődés lesz. Hangotat a vezőnek is ennyire tölték. Ilyen lett az kritikus is, mely tárolói nem fél vissza a szárfőesnek, hanem végtelenül hangotatot előkülják, amiért tőlük.
Ahogy mondtam az előbb, sokszor a lélek munkáját a vízhez, az esőhöz hasonlítja a Biblia. Voltatok-e már egy olyan helyen, mi ültettünk például fűmagot nyár elején, és nem esett egész nyáron az eső, és hiába ültettük el, nem kelt ki, szinte száradt az egész föld. De ugyanaz a fűmag következő évben olyan magasra nőtt, hogy vagy 6-szor kellett levágnunk a füvet, mert óriásira megnőtt. A víz az óriási növekedést tud adni. Isten lelke így növekszik a mi életünkben, hogyha az igét befogadjuk. Ezért újból és újból kérdés, hogy hogyan olvasod az igét, hogy mennyire marad meg benned az ige, hogy mennyire gondolkozol el az igén, hogy azokban a helyzetekben, amikor ott vagyok, hogy most a első két példát, amit elmondtam, a három variáció közül melyiket döntsem, egyáltalán eszembe se jut a harmadik, hogyha nincs a szívemben az ige. És eszembe fog jutni a harmadik, hogyha eszembe jut egy ige. És eszembe jut a megoldás, hogyha az ige belém van írva, és az az ige segít abban, hogy hogyan is legyen, akkor most konkrétan abban a helyzetben a megoldás. Hogyan van jelen az ige az életünkben? Ezen múlik alapvetően, hogy mennyire lelki, ezen a magasabb szinten lelki az én életem. Van egy egyszerű kis eszköz, most már szinte állandóan a zsebünkben, ha bár talán ide nem hozzuk, az előadóteremben a mobiltelefonunk. De hányszor van, hogy a mobiltelefonért visszaszaladunk a lakásban, ha a mobiltelefonon üzenet érkezik, azt rögtön megnézzük. Mi lenne, ha így olvasnám én az igét? Ki nem lépnék a lakásból, ha nem kaptam üzenetet, ha megnézném többször is a napi igét, ha például elhatároznám azt, hogy minden nap megjegyzek belőle három verset, mert ha annyiszor megnézném azt a három verset, ahányszor megnézem egy nap a mobiltelefonomat, egész biztos, hogy három verset meg tudnánk jegyezni. Ha csak ezt az egyszerű kis gyakorlatot tennénk, Isten lelkének óriási munkája folytatódna, erősödne, kezdődne az életünkben, mert az ige minél mélyebb megértésén és mindennapi ott létén az életemen múlik, hogy hozok-e lelki döntéseket, élem-e lelki módon, Isten lelke szerinti módon az életemet. A korintusi levélben van egy olyan ige, ami szintén nagyon megszólított ezzel kapcsolatban, most nem írtam már ki, hogy óriási nagy kérdés, hogy az ige számomra csak betű, vagy pedig lélek. És a lelke által, az Isten lelke által megelevenedik. Nap mint nap ez a kérdés, hogy csak betű, vagy lélek. Mert a farizeusok is olvasták az Isten igéjét, betéve, kívülről tudták, de betű maradt számukra. És Isten lelke akarja megeleveníteni számomra, élővé tenni, megszólítóvá tenni, és naponta vezetni általa, megragadni engem, és dicsőségesen munkálni az ő jelenlétét. Vajon mi jut arról eszünkbe, ha már most az igénél vagyunk, hogy az Ószövetségben melyik az a könyv, ahol a legtöbb szó van a lelki dolgokról? Ha így végignézzük, az Ezékiel próféta könyve szerintem, és végig azt láthatjuk, ahogy Ezékielt megragadja a lélek, ahogy Ezékiel a lélek által szól, ahogy Ezékielt egyszer csak felveszi a lélek, és ide és oda viszi, és abban a prófétai könyvben, a 37. fejezetben van egy döbbenetes látomás, egy döbbenetes profécia, amikor a próféta csontvázakat lát egy nyitott temetőben, egy völgyben, ahol ott hagyták valahogy ezeket a tetemeket, és csontvázak lettek, és már egymástól távol vannak a különböző csontok, annyira szét vannak marcingolva, és egyszer csak azt kérdezi Isten, hogy megelevenedhetnek-e ezek a csontok. Próbáljuk meg elképzelni ezt a jelenetet, és próbáljuk meg így oda képzelni akár a magam száraz életét, akár a elrontott házasságot. Sokszor szokták ezt kérdezni, hogy helyre jöhet-e? Helyre jöhet-e ez? És akkor megkérdezi ezt a prófétától Isten, és azt mondja ott, hogy a próféta, hogy Uram, hát igen, neked lehetséges. És akkor mit mond a prófétának Isten? Hogy szólj, mondd az igét, prófétálj, mondd az igét. és elkezdi mondani az igét, és egyszer csak a csontok összerendeződnek egymáshoz, illesztednek. Aztán inak lesznek rajta, aztán hús, aztán bőr, és akkor még mindig nincs benne lélek, és akkor azt mondja a prófétának az Úr, hogy még mindig prófétálj, mondd az igét, és ahogy mondja az igét, megelevenednek a lelkek, és megelevenednek a testek. Döbbenetes kép, ez a valóság, amit Isten lelke el tud végezni. Ez a valóság, amit az ige el tud végezni, ha az ige belehullik a szívünkbe, ha az igét nem kipipálom, ha az ige valóban lélek szerint olvastatik, ha szól az ige az én életemben. Még három rövid gondolatot szeretnék mondani, amit Isten a szívemre helyezett. A test és a lélek kölcsönhatásában mi az, ami erősebb a mi életünkben? Újból és újból nagy kérdés ez. Hiszen amíg nem vagyunk Krisztusban, teljesen egyértelmű, hogy a testi vágyaink, az önzésünk, a testi kívánságaink erősen uralják az életünket. Lehet, hogy néha meg-meg gondolunk egy-egy vágyat, hogy van ennél több is, de igazából ennél nem jut tovább a testi ember. Amikor már Isten szent lelke betör az életünkbe, Jézus Krisztus által, akkor megnyílik egy másik út, ahogy erről beszéltem. De akkor is óriási kérdés, hogy kinek van uralma az életünkön? A testi dolgoknak, vagy a Szentlélektől való lelki dolgoknak? Figyeljük csak meg a tanítványokat ott a Gecsemáné kertben. Mit mond nekik az Úr Jézus Krisztus? Hogy virratszatok és imádkozzatok. Mert most nagyon kell. Nagyon kell. És ugye nem tudnak virrasztani. Még egy kicsi ideig sem. És mit mond nekik az Úr Jézus? Mert a lélek kész, de a test erőtelen. Ebben az állapotban voltak. Igen, Isten lelke ott volt, kész volt nekik adni. Minden kész volt, ahogyan az Efézusi levélben olvassuk, hogy megajándékozott a mennyei világ minden lelki kincsével bennünket. Nincs kérdés afelől, hogy felőle minden lehetséges, de ha én a testemnek adom át magamat, ha én nem nyitom meg az előtt magamat, ha inkább a testemnek szolgáltatom ki magamat, akkor erőtelenné válok arra, hogy a lélek valóban úgy munkálkodjon bennem, hogy az győzelmes hatást legyen. És nézzük meg ugyanezeket a tanítványokat pünkösd után, a lélekkel betelve, persze nyilvánvalóan már előtte is Krisztusban voltak, de még inkább a lélekkel betelve, pünkösd után még inkább, még teljesebben a lélekkel betelve, láthatjuk, ahogy ott vannak a börtönben, és nemhogy nem félnek, nemhogy nem alszanak, hanem Isten dicsőítik, és egész éjszakát végig imádkozzák, és sorolhatnánk tovább, hogy mit mondanak, mit csinálnak a börtönőrrel, hogyan tudnak. Egy másik állapot, ahol a testük is kész arra, hogy valóban a lélek szolgálatában álljon. És ebben a harcban, ebben a folyamatban vagyunk folyamatosan, és ebben lehet Isten lelke által győzelmet aratnunk, mert ez a csodálatos, hogy ugye Isten igéje azt mondja, hogy a lélek folyamatosan imádkozik értünk. Ez nem a mi harcunk, nem a mi küzdelmünk, nem a mi elhatározásunk. Ő folyamatosan imádkozik értünk, és mi kitárhatjuk a karunkat, és hívhatjuk őt be, aki már elkészítette ennek lehetőségét, és mi előre elkészített jó cselekedetekben járhatunk. Aztán az utolsó előtti gondolat és téma, amit szeretnék még idehozni, az pedig az, hogy eddig csak arról beszéltem, hogy az emberi lélek és az Isten lelke lehet úrrá a mi szívünkben és gondolatainkban. De úgy gondolom, már mindannyian hallottunk arról, de szeretném ezt felelősíteni, hogy nem csak ez a kettő lehetséges. Hogy az ember lelkéért harc folyik, óriási nagy harc folyik, hogy a kísértő, a sátáni erők és a lelkünket akarják megfogni, megkapni, és harc folyik azért, hogy kinek a szolgálatában áll a mi lelkünk. Óriási harc folyik. Amikor ugye Jézus Krisztus átmegy a samáriai falun, és nem fogadják be őt, emlékeztek rá, és akkor a tanítványok mit kérnek rögtön arra a falura? Azonnal tüzet kérnek, és akkor Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek. Milyen lélek lakik bennünk? Nem tudjátok, mondja. És bizony lakhat bennünk olyan lélek is, amely a sátántól való, a kísértőtől való lélek, és amely olyan erősen kötözheti az embert, hogy egyszerűen lehet, hogy ott van már Krisztus közelébe. Hányszor megtapasztaltuk ezt, lelkipásztorok, hogy ott van az ember Krisztus közelébe, hogy fölmondani annyi mindent tudna a Bibliából, ha kikérdeznénk, és mégse tud áttörni a lelkében az a igazán megragadtatás, mert az ő lelke másnak a szolgálatában van. Így mondja ezt a Biblia, a gonosz lélek gyötört valakit, vagy a tisztátalan lélek fogságában van, vagy a jövendő mondó lélek uralma alatt van. És mindezt azért is szerettem volna még felvetni, mert azt látom folyamatosan, hogy különösen a gyermekeinket célozzák meg, vagy célozza meg ez a lelki világ, ez a sátáni, démoni világ, azzal, hogy minél hamarabb bekaparintsa őket, és minél hamarabb a hatása alatt legyenek. Olyan sok, olyan film, olyan játék, olyan kapható játék, olyan videós játék, olyan könyv, nem nincsen rá idő, hogy ezeket én soroljam, és nem is lehet felsorolni, mert újabb és újabb jön, amely mind azt célozza, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban a gyermekek számára ez természetes legyen, erre ráhangolódjon a szívük. És amikor felnőnek, akkor ne tudjon ráhangolódni a Krisztus lelkére, mert olyan távol kerülnek a Szent Lélektől, hogy nem tud áttörni bennük a Szent Lélek. És hány olyan felnőtt volt a mi szolgálatunkban, akik az idegösszeroppanás szélén voltak. Most Péterrel éppen felidéztük egy fasori családot, aki konkrétan olyan komoly gyógyszeres kezelés alatt, pszichiátrián, több éves pszichiátriai kezelés alatt volt, és egyszerűen úgy jöttek oda be a fasorba, éppen Péter volt ott a hivatalban, hogy most már valami más szeretnének, mert rámegy erre az életük. És kiderült, hogy gyermekkoruktól kezdve kezdődött a babonákkal, a babona világával, amiben mindbe belevitték a gyerekeiket, abban nőtt fel ez a gyermek, aztán jött, ahogy nagyobb lett, mindenféle keleti misztika, ami egyikkel, a másikkal akarta a lelki dolgokat javítani, gyógyítani, természetgyógyász dolgok, mindnek lelki hatása van, hát ha nem lenne, akkor nem mennének benne emberek, nyilvánvalóan nagyon hatnak, csak mindig az a kérdés, hogy felülről jövő, vagy alulról jövő. És ha én ezt nem vizsgálom meg, akkor úgy kerülök bele, hogy aztán csak a hatásait tapasztalom. Nem alszom, félek, látásokat látok, megjelennek hangok, képek, mi minden, Én magam is 19 évesen ezekből szabadultam. Olyan gyermekkori dolgokba kerültünk bele, többek között például azon keresztül, hogy édesapám 10 éves koromban meghalt, és a nagymamám elment spiritista szeánszra, mert meg akarta tudni, hogy miért halt meg az édesapám. Ettől kezdve az én életemben folyamatos olyan látomások voltak, amitől én nem tudtam egyedül maradni. És amikor Krisztus befogadtam a szívembe, azon a héten minden elmúlt. És nem tudom ezt, és nem is akarom most hosszabban elmondani, ha valaki megérint, akkor elmondom, hogy nekem az előtte való 7 évben milyen benne volt az életemben, és utána mit jelentett az, hogy azon a héten Krisztus befogadtam a szívemben, minden elmúlt. Hogy ez mit jelentett, és mekkora változást jelentett. Tehát én ezt egy nagyon-nagyon fontos témának tartom, hogy mit engedek bele az életembe, mivel keveredik az én hitem, csodálkozom-e azon, ha nem tud áttörni Isten lelke az életemben, az miért van, és mit engedek bele a gyerekeim életébe. És végül az utolsó, amit szeretnék még mondani, röviden, hogy nekünk Isten nem csak azt a csodálatos dolgot akarja megadni, hogy az ő lelkével betölt. Nem csak azt, hogy a lélek gyümölcseit adja az életünkbe. Nem csak azt, hogy egyre teljesebben betölt, hanem azt is, hogy lelki ajándékokat akar nekünk adni. Lelki ajándékokat. És ti, akik közül nagyon sokan már régóta vagytok hitben, régóta vagytok Krisztusban, vajon mennyit gondolkoztok el ezen, hogy milyen lelki ajándékom van nekem? Vagy mennyire vágytok arra, hogy még több lelki ajándékom legyen nekem? Hiszen ugye így mondja az ige, például a 2. Timóteusban, hogy gerjeszt fel Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van. Vagy a Péter levelében, ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak. Tehát olyan jó ebben előre lépni, te, aki már régóta hitben vagy, hogy milyen lelki ajándékod van, amivel szeretné Isten, hogy mások javára élj, szolgálj, hogy a gyülekezetben ezt összetedjük, és így legyünk együtt. Tudod, hogy mi a te lelki ajándékod? A bölcsesség igéje. Ez egy nagyon-nagyon fontos lelki ajándék. Nem azt jelenti önmagában, hogy bölcsességet kapok, mert valamennyire mindannyian kapunk, de hogy azokban a nagyon fontos döntésekben, mint ahogy Salamonnál is látjuk, kiváltképpen való bölcsességgel egy-egy családi nagy, vagy egy-egy gyülekezeti nagy bölcsességben, döntésben különleges, aki a bölcsesség igéjét kapja, az ismeret igéje. Nyilvánvalóan ez abból is fakad, hogy ki mennyire olvassa az igét, és mennyire hagyja, hogy ez minél inkább a szívébe ivódjon. A hit nem csak annyit jelent, hogy Krisztusban hitre jutottam, hanem a zsidó 11-ben leírt hit példaképeiről vehetünk talán itt példát, akik azokban a nagyon nagy helyzetekben is hitbeli döntéseket tudtak hozni. A lélek megkülönböztetésének képessége, az apostoli szolgálat. Esetleg azt gondolhatnánk, hogy ez abba maradt már ott a 12 apostollal, de nem, mert az apostoli szolgálat azt jelenti, hogy valamit elkezd az ember, valamit a te szívedre helyez, hogy ez milyen jó lenne, ha elkezdődne itt a fasorban. Erre szükség van, ezen az úton el kéne indulni. Ezt valakinek a szívére helyezi, csak lehet, hogy az a valaki éppen hallgat. A prófétálás, az evangélizálás, a tanítás, a vigasztalás, a gyámolítás, szeretetszolgálat, az intés, az adakozás, a kormányzás, a nyelveken szólás, a nyelvek megmagyarázása, gyógyítások ajándékai, csodatévő erők munkái. Biztosan tudjátok, hogy ezek a Róma 12-ben, az 1 Korintus 12-ben, az Efézus 4-ben és az 1 Péter 4-ben vannak benne, ezek a lelki ajándékok, így lehet az összeset összeszedni. Minden esetre ez a nagy kérdés, hogy tudod-e, hogy mi a te lelki ajándékod, mert ha Krisztusban vagy, akkor kaptál. És ha Krisztusban vagyunk, akkor a Szentlélek adja, akinek akarja, bármikor visszaveheti, mert ez az ő tulajdona. Újból és újból fontos, hogy felelősségem van, hogy akkor azzal szolgáljak, de nem magamat olyan értelemben szerepeltetve, hogy feltűnni szeretnék vele, nem dicsőségvágyból, nem látványosságra kaptam ezeket az ajándékokat, hanem azért, hogy építse egyik a másikat, kiegészítse a gyülekezetet. Olyan jó volt most a korintusi levelet olvasni, és most már befejezni a bibliaolvasásunkba. Ha valahol, akkor a korintusi gyülekezetben láthatjuk, hogy ők tel is tele vannak ezekkel a lelki ajándékokkal. És egyszerűen ez a jellemző rájuk, hogy mindegyik adni akarja, mindegyik mondani akarja. Hogy ott van az a szituáció, amit ugye sokszor félre is szoktak érteni, ahol ugye az van, hogy a nők hallgassanak a gyülekezetben, ott tulajdonképpen pontosan ugyanezt történik. Hogy nyelveken szólnak hárman egyszerre, profétálnak hárman egyszerre, az van ott a szövegben, és az asszonyok is mindenféle kérdésükkel, lehet, hogy éppen valami meglátásukkal, vagy valamilyen gondolatukkal bekiabálnak, és micsoda zűrzavar lehet így egy Isten tiszteleten. Hogy mindenki, amit éppen kapott, ami kérdése van, az ott úgy hangosan zajlik. És azt mondja Pál apostol erre, hogy ne így csináljátok. Hát valaki belép hozzátok, és csak azt érzi, hogy zűrzavar van. Hát nálunk, a mi gyülekezetünkben csönd van. Tehát nálunk nincs bekiabálás, nálunk nincs, hogy egyszerre hárman mondanak valami tanítást, de ez óriási kérdés, hogy vajon nem vagyunk-e úgy csöndben, hogy aztán a lelki ajándékok tekintetében is csöndben vagyunk. És hogy nem használjuk, nem élünk ezzel. Valakivel beszélgettem a héten, és azt mondta, hogy mi fasoriak, sok helyről vagyunk együtt, újból és újból látjuk ezt, hogy Kárpátaljától, Erdélytől, Szlovákiától, Délvidéktől, hány és hány helyről, különböző gyökerekből, különböző örökségekkel, különböző lelki ajándékokkal, mégis egyétett bennünket a Krisztus, de egészen biztos, hogy ezt a sok különböző, és megajándékoztattunk, ugye, mindenki más lelki ajándéka, ezt, ha mi mind összetesszük, ha ezt mi mind felerősítjük, és oda tesszük a közösbe, akkor micsoda missziói erő ez. Hát micsoda erővel tudunk a világ felé menni, vagy a világ felé tényleg Jézus Krisztusról, a lélekről bizonyságot tenni. Így van. Amen. Egy rövid imádságra hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetjük, hogy Te mutasd meg mindannyiunknak ma délelőtt is, hogy hol tartunk. Te mutasd meg, Urunk, hogy csak a testi szinten tartunk, és testi emberek vagyunk, akik az önző vágyainknak, kívánságainknak rabjai vagyunk, vagy a te lelked megérinthet, megragadhat, mint ahogy egyszer-egyszer megragadta az Ószövetség embereit, vagy betölthet a te lelked, vagy minél jobban betölthet a te lelked, hogy lehetünk pszichikus emberekből, pneumatikus emberekké, hogy lehetünk olyan emberekké, aki a lelki gyümölcsöket éljük környezetünk felé, akik a lélek ajándékaival szolgálunk. Kérünk, gondolkoztasd el, hogy hol tartunk, és könyörülj, Úrunk, hogy tudjunk a te kegyelmedből tovább lépni ezen a héten, és hogy vágyjunk a nagyobb lelki ajándékokra, többre, hogy vágyjunk arra, hogy föl tudjuk gerjeszteni a te lelked által bennünk, magunkban, hogy te tud felgerjeszteni bennünk a te lelked tüzét és ajándékát. Amen.